Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Egyetlen szavazással 11 törvényt 33 ponton módosította az országgyűlés annak érdekében, hogy a rendészeti feladat ellátás hatékonyabb legyen. Változtak a távoltartás szabályai, a TEK pedig poligráfot is használhat. Az előterjesztésről parlamenti tudósítónk Herceg Zsolt készített összefoglalót.
A rendőrség közvetlen hozzáférést kap a legfrissebb geoinformatikai adatokhoz. A határvadászok életvitelét nem csak a felvételükkor, hanem a szolgálatuk teljes időtartama alatt ellenőrizni fogják, sőt a terror elhárítási központ állományánál poligráfos vizsgálatot is elrendelhetnek, illetve változnak a távoltartás szabályai. Ismertetett néhány módosítást előterjesztői expozéjában Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
A rendészeti feladatellátás hatékonyságát támogató törvények módosításáról szóló törvényjavaslat célja az, hogy elősegítse a rendőrség és a kapcsolódó rendészeti szervek feladatellátását a gyakorlatban felmerült tapasztalatok alapján pontosítsa és kiegészítse a bírósági eljárások gyermekvédelmi vonatkozásait, valamint a terror elhárítási és határvédelmi feladatok szabályozását.
A fideszes Kósa Lajos kiemelte, hogy a titkos menedékházak esetében szigorítják az adatvédelmet. A KDNP vezérszónoka Simicskó István szerint ezek a módosítások erősítik a rendészeti feladatellátás hatékonyságát. A Tékes Földi Judit javaslatot tett arra, hogy a hozzátartozók közötti erőszak esetében a rendőrség kötelezően rendeljen el 48 órás megelőző távoltartást, és ha gyermek is érintett az ügyben, akkor ennek időtartama 72 óra legyen, illetve a távoltartást megszegő bántalmazót vegyék őrizetbe 72 órára. A szocialista Harangozó Tamás üdvözölte, hogy a titkos menedékházakban lévő bántalmazott nők meghallgatását elektronikusan is meg lehet tartani, viszont kifogásolta a büntető eljárásról szóló törvény módosítását, amely a külföldi embercsempésszel szembeni eljárást felfüggeszti, ha az illető vállalja, hogy 72 órán belül elhagyja Magyarországot és nem tér vissza a határozatban megjelölt ideig. Ez felhívás keringőre, kifejezetten hívja Magyarországra az embercsempészeket, fogalmazott az ellenzéki politikus. A jobbikos Sass Zoltán azt kérte, hogy a rendőrök dönthessék el, pénzt vagy pihenőidőt kérnek a túlóráért. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák Előd a 2008 óta változatlan rendvédelmi illetmény alap megemelésére szólította fel a kormányt.
Külön adatbázist hoznak létre a határmenti ingázókról, például azokról, akik naponta járnak át Ausztriába vagy Szlovákiába dolgozni, hogy gyorsabban léphessék át a határt. Az erről szóló törvényjavaslatot 149 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett fogadta el az országgyűlés. A részleteket parlamenti tudósítónk Herceg Zsolt ismerteti.
Az ingázókat arcfelvétel alapján azonosítják, ami meggyorsítja a határátlépést, mondta előterjesztői expozéjában a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a gyorsított határátlépést a Schengeni Kódex lehetővé teszi, ugyanakkor az adatbázis nem teremt jogcímet a magyarországi tartózkodásra vagy a munkavállalásra.
A nyilvántartásba való bekerülés feltétele, hogy a kérelmező teljesítse a Schengeni határellenőrzési kódexben meghatározott határátlépési feltételeket. A későbbi arcképazonosítás érdekében a kérelmet benyújtó személyről a határon arcképfelvétel készül, vagy arcképe a személy azonosító okmányának adattároló elemében kerül kiolvasásra. A nyilvántartásban szereplő személyeket a továbbiakban szúrópróbaszerű ellenőrzésnek kell alávetni, annak vizsgálatára, hogy rendelkeznek-e érvényes a határátlépésre feljogosító okmánnyal, és teljesítik-e a határátlépés feltételeit, illetve rendszertelen időközben alapos ellenőrzésnek is alá kell vetni őket. A rendszer az adatbázisában levő személyek adatait rendszeres időközönként automatizáltan ellenőrizni fogja a rendőrségről szóló törvényben meghatározott egyes adatbázisokban, továbbá ellenőrzi azt is, hogy az ingázás, vagyis a rendszeres határátlépés megvalósul-e. Ha a rendszer problémát jelez, vagy az ingázó maga kéri az adatainak a törlését, akkor a gyorsított átléptetésre való jogosultság megszűnik.
A Fidesz vezérszónoka Kontrát Károly észszerűnek nevezte a változtatásokat, hiszen azok az adminisztrációt csökkentését és a határátlépés gyorsítását szolgálják. A KDNP képviseletében Hollik István rámutatott, hogy az ingázás segíteni kell, hiszen a szabad munkavállalás az Európai Unió egyik alappillére. Az EU-ban csak nem 2 millió polgár él úgy a hazájában, hogy napi szinten ingázik. Ez nem magyar ügy, hanem Európa szerte bevett gyakorlat, mondta a kormánypárti politikus, kiemelve, hogy a részvétel az adatbázisban önkéntes. Az ellenzéki frakciók nem szóltak hozzá a vitához.
Jelentős mértékben egyszerűsödtek a szőlő- és bortermelés szabályai. A saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét például nem kell többé bejelenteni. Az országgyűlés 179 igen szavazattal egy tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló előterjesztést.
Az előírásokat hozzáigazítják a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, mondta előterjesztői expozéjában Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára.
Az új szőlőtelepítési engedély iránti kérelem benyújtási időszakát módosítjuk oly módon, hogy az adott tárgyévben korábban kerül meghatározásra, és új benyújtási időszak is meghirdetésre kerül ősszel. Eltöröljük a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretének külön történő bejelentésének kötelezettségét. Lehetővé tesszük, hogy a tramini szőlőből készült porokat is lehessen muskotályosnak nevezni. Megkönnyítjük a szőlőtermelők belépését a borpiacra, ehhez olyan szabályokat alakítottunk ki, amelyek figyelembe veszik a bérfeldolgozott bor készítésének sajátosságait, ezáltal megkönnyítik azok legális értékesítését. A magyar bor mintegy felét külföldön isszák meg, ezért létfontosságú az export könnyítése elősegítése. Ezért az exporthoz, a harmadik országba történő kiszállításhoz szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé tesszük, majd pedig elektronizáljuk. Egyszerűsítjük a Magyarország területén kívül elvégzett bérmunka adminisztrációját. A hatályos borjogi szabályozás alapján az általános forgalomba hozatali és kiviteli szabályokat kell alkalmazni a Magyarország területén kívülre kizárólag bérmunka elvégeztetése céljából kiszállított borászati termékek esetében is. Egységesítjük a mértékegységeket a magyar borjogban.
Tállai András azt is elmondta, hogy egyszerűsödnek a termőhelyi kataszter szabályai, és eltörlik azokat a rendelkezéseket, amelyeknek nem lehet eleget tenni. Az 1500 négyzetméter alatti telepítések esetében elfogadják a korábban készített, de még érvényes talajvédelmi terveket, miközben egyszerűsödik és felgyorsul a forgalomba hozatali eljárás. Hatósági általánymértékeket dolgoznak ki a címkéken kötelezően jelölendő energiatartalomra, újra szervezik az aranyszínű sárga nevű betegség elleni védekezést, valamint felgyorsítják az eredetvédelem során hozott helyi döntések véleményezését, ismertette a változásokat a miniszterhelyettes.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tette a szabadságtéri székháza felújításával összefüggésben felmerült hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Részletek Varga Mónikától.
2021-ben kezdődött és 2025-re készült el a jegybank szabadságtéri székházának felújítása. A munkát, ami során például üvegpanoráma tető került a műemléki védelem alatt álló épületre, közbeszerzés nélkül a Ró Development Kft. Kapta meg, aminek tulajdonosa Somlai Bálint, Matolcsi Ádám, az akkori jegybankelnök fiának barátja. A felújítást 54 milliárd forintért vállalták, ám idén februárban kiderült, hogy végül ennek másfélszerese, 81 milliárd forint lett a végső ár. Miután Varga Mihály lett a jegybankelnök, az MNB felügyelőbizottságának felkérésére vizsgálat indult a felújításról jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával. A jegybank most azt közölte, hogy a szakértői jelentés szerint a Nemzeti Bankot vagyoni hátrány érte, így a felújítás miatt feljelentést tettek hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Bűncselekmény gyanúja nem merült föl.
Ezt Vindis László, az állami számvevőszék elnöke tavasszal mondta a 24.hu Della podcastjának. Márciusban ugyanis az ÁSZ jelentést publikált a jegybank gazdálkodásáról, amiben vagyonvesztésről és más problémákról számoltak be. A számvevőszék végül feljelentést is tett. A számvevők a székház felújítását is vizsgálták, és arra jutottak, hogy az túl drága volt, ám végül a még Matolcsi György vezette jegybank egy értékbecslői véleménnyel alátámasztotta a költségek jogosságát, mondta a 24.hu-nak Vindis László.
Túlárazásról nem szól a jelentés, éppen azért nem tettünk feljelentést, mert egy nagyon hiteles, nagyon jó nevű igazságügyi ingatlan értékbecslő hivatalos szakvéleményével ők alá tudták azt támasztani, hogy ennek az ingatlannak a felújítása az valóban kerülhetett ennyibe. Mi megállapításunk az, hogy ez többszöröse például a benchmarkként, összehasonlításként szolgáló egyéb ingatlan felújításoknak, mondjuk a pénzügyminisztérium vári, most már belügyminisztérium költözött bele, de eredetileg ugye pénzügyminisztériumnak épült vári épülete, ennek töredékéből tudott megújulni, nagyon szép, kiváló minőségben, de ez nem azt jelenti, hogy bűncselekmény történt feltétlenül, ez azt jelenti, hogy volt egy pazarló, nem megfelelő gazdálkodás.
Tavasszal Somlay Bálint, a székházfelújítást végző Raw Development tulajdonosa a Telexnek úgy reagált, az ÁSZ számításai tévesek, túlározottságról nincs szó, hiszen egy műemlékvédelmi épület rekonstrukciója mindig összetett munka. Ráadásul a megrendelő több és magasabb műszaki teljesítést kapott, mint amit a vállalkozási szerződés előírt. Az ÁSZ jelentés egyébként azt is megállapította, hogy az MNB és alapítványai által ingatlan beruházásokra elköltött összes pénz több mint 80%-a egyetlen érdekkörhöz került, amiben Somlay Bálint cégei is beletartoznak.
A fővárosi ítélőtáblán folytatódik az állam elleni bűncselekményre és emberölésre szervezkedő terheltek büntetőpere. A bűnügyben a budapesti regionális nyomozó ügyészség 2023. februárjában emelt vádat egy férfi és társai ellen, állam elleni és más bűncselekmények miatt a budapesti törvényszéken. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész az elkövetők terhére súlyosabb jogi minősítés és büntetés, illetve részfelmentés helyett bűnösség megállapításáért fellebezett. Az ügyészi fellebezést kiegészítve a fővárosi fellebbvételi főügyészség a fővárosi ítélőtáblához előterjesztett másodfokú indítványával súlyosabb minősítést, a részfelmentéssel érintett terhelteknél bűnösség megállapítását, hosszabb tartamú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, egy esetben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kezdeményezte. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Csiha Gábort, a fővárosi fellebbviteli főügyészség sajtószóvivőjét.
Miért is került sor a vádemelésre? Erről mit lehet tudni, mit érdemes tudni?
A bűnügyben a budapesti regionális nyomozóügyészség járt el első fokon, és azért került sor az ügyészi nyomozás után vádemelésre, mert az elkövetők az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet hoztak létre, majd 2021. szeptemberében összehívott gyűlésükön a cél megvalósítása érdekében 33 személyre, jellemzően közjogi vezetőkre kiszabott halálos ítéletet hirdettek a gyűlésen. Annak végrehajtására vállalkoztak, illetve a gyűlésről készült videófelvételnek az interneten történő közzétételével az emberölés végrehajtására további személyeket hívtak föl. A szerveződésben volt egy szülőpáros, akikkel szemben még azért is kellett vádat emelni az ügyészségnek, mert 2019 évben otthonukban született gyermekük anyakönyvezését, mivel az elkövetők a magyar államnak a létét tagadták, megakadályozták, majd a gyermek számára az újszülötteket megillető és a jogszabályban előírt orvosi ellátást és vizsgálatokat nem biztosították, ezáltal a gyermek testi épségét veszélyeztették. A magatartásukkal ebben a szervezkedésben résztvevő bűntársaik is egyetértettek. A gyámhatóság eljárásban résztvevő hivatalos személy megfélemlítése érdekébe annak otthona előtt gyűlést tartottak, és az itt elhangzott fenyegetésekről készült videófelvételt ugyancsak elküldték a gyermek ügyében eljáró további hivatalos személyek részére e-mail üzenetben. Az eljárás második felében a Budapest környéki törvényszék hozott elsőfokú ítéletet, amelynek során a vád tárgyává tett állam elleni bűncselekményt alkotmányos rend elleni szervezkedésként minősítette, és ennek keretében a szervezetnek az ideológiai vezetőjét, aki pszichológusi végzettséggel bírt, 5 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, míg a szervezésben résztvevő egyik segítőjét 3 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, ezzel arányosan közügyektől eltiltás mellékbüntetést is alkalmazva. Az állam elleni bűncselekmény kivitelezésében résztvevő további két tettes társukkal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki a bíróság, míg a szülőpárossal szemben, akik a gyámhatósági eljárásban résztvevő hivatalos személyekkel szemben léptek föl, zaklatás bűncselekménye miatt állapított meg büntetőjogi felelősségeket, és őket 3-3 évi időtartamra próbára bocsájtotta. Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyészség egyrészt súlyosabb jogi minősítések megállapításáért, másrészt az elsőfokon kiszabott szankcióknak a súlyosításáért fellebbezett, amelyet a napokban a fővárosi ítélőtáblához eljuttatott másodfokú indítványával a fellebbiteli főügyészség is fönntartott, azzal a kiegészítéssel, hogy az államellenes szervezkedés vezetőjének vagy ideológiai megalapozójának kérjük a foglalkozástól történő eltiltását. Ez ugye a pszichológusi végzettségéhez kapcsolódik, míg a szülőpáros terheltársak esetében kezdeményezzük a bíróságnál, hogy őket tiltsa el minden olyan tevékenységtől és foglalkozástól, amellyel kapcsolatban 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végeznék.
Erre egyébként azért van szükség, vagy azért is szükség van, hogy másokat, az érintett személyek ne buzdíthassanak bűncselekmény elkövetésére, vagy a nevelésükben, vagy a nevelésük szempontjából hát ne okozzanak problémát, adott esetben későbbiekben ebből kifolyólag kárt fiatalkorúak részére.
Hát a törvény kötelező kógens rendelkezése az, amely meghatározza az ügyészi indítványt. Amennyiben a másodfokú eljárásban ennek a szülőpárosnak az zaklatás vétsége mellett az egyébként részfelmentéssel érintett kiskorú veszélyeztetése büntetében is megállapításra kerül a bűnössége, ebben az esetben a törvény kötelező jelleggel írja elő, hogy az ilyen 18 év alatti személyekkel kapcsolatos tevékenységektől el kell tiltani, hiszen arról már ítélet fog rendelkezni, hogy olyan magatartást tanúsítottak, amely egy kiskorú személynek a szellemi, érzelmi vagy értelmi fejlődését súlyosan veszélyeztette. Itt ugye arról van szó, hogy kötelező oltásokat meg kell kapniuk a gyermekeknek, a születés után el kell őket szakorvosi, neonatológusi vizsgálatokkal vizsgálni, illetve ugye alapvető érdek fűződik ahhoz, hogy minden egészségesen született gyermek egészségesen nőhessen fel, és ne olyan szülői környezetben, amely a társadalom számára egészségtelen következményekkel jár. Ezért alkalmazza a törvény, vagy rendelkezik a törvény erről a speciális büntetési nemről.
Ez egy úgynevezett alapvető emberi jog, amit az imént részletezett?
Igen, hát itt nem csak arról van szó, hogy a szülőknek biztosítja az alaptörvény és egyéb alsó jogszabályok a szülői neveléshez való jogot, hanem másik oldalról tekintve minden gyermek számára biztosítani kell az egészséges fejlődéséhez, lelki-testi érzelmi fejlődéséhez az ideális körülményeket, vagy legalábbis ezektől a körülményektől őket nem lehet elvonni, vagy nem lehet őket ilyen módon negatívan befolyásolni. Az állam alapvető érdeke, hogy a társadalomnak olyan hasznos tagjává váljanak ezek a felnövekvő gyerekek, akik nincsenek ilyen negatív hatásoknak kitéve, hogy a szüleik nem gondoskodnak adott esetben az orvosi ellátásukról, vagy adott esetben az iskoláztatásáról, és hogyha ilyen bűncselekmények feltárásra kerülnek mindebben az ügyben is, hogy itt nem csak az az alap probléma, hogy nem voltak hajlandók anyakönyvesztetni a gyermeket, hanem az is, hogy a szükséges minden gyereket megillető egészségügyi ellátást nem biztosították a gyermek részére.
Hogyan folytatódhat az ügy?
Az ügy a fővárosi ítélőtáblán fog folytatódni, és attól függően, hogy a védelem milyen indítványt fog tenni az ügy ügyészi előterjesztésre, a bíróság fogja meghatározni, hogy milyen eljárási rendben. Nyilvánvaló, azzal számolunk, hogy nem tanácsülésen fog dönteni a bíróság, hanem legalább nyilvános ülés kitűzésre kerül sor, ahol a perben érintett felek, tehát az ügyészség, a védők, valamint a terheltek is személyesen, személyes jelenléttel és kinyilatkozással adhatnak hangsúlyt, illetve fejthetik ki az álláspontjukat az elsőfokú ítélet rendelkezéseivel kapcsolatban.
Csiha Gábort, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtószóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Öt nemzetközi szereplő van már jelen a Buy Now Pay Later, vagyis vásárolj most, fizes később magyar piacán. A fintech cégek által működtetett konstrukcióval a fogyasztó azonnali fizetés és kamatok nélkül részletre vásárolhat bizonyos webshopokból. Magyarországon 2022 környékén jelentek meg ezek a lehetőségek, és kockázatokat rejtenek magukban, így a fogyasztóknak is érdemes óvatosan közeledni ezekhez a lehetőségekhez. Kerülni kell az ösztönszerű impulzus vásárlásokat, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Binder Istvánnal, Tatár Tímea készített interjút.
BNPL konstrukció egy halasztott fizetési lehetőségről szól. Ez egy olyan rövid futamidejű kereskedelmi kölcsön, amellyel több kamatmentes részletre lehet felosztani egy vásárlásnak az összegét. Ugyanakkor ez nem egy banki hiteltermék, ez egy kereskedelmi kölcsön. A hitelintézetekről, pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény is hangsúlyozza, hogy ez nem minősül pénzkölcsönnyújtásnak. Jellemzően Magyarországon és a világban is pénzügyi technológiai cégek, úgynevezett fintech vállalatok kínálják. Gyakorlatilag úgy működik, hogy több kereskedővel állnak ők kapcsolatba, és a vásárlókkal kötött szerződéseket, a vásárló áruvásárlását azt úgy oldják meg, hogy ezek a szolgáltatók lehetőséget teremtenek arra, hogy a vásárlók részletekbe fizessék meg ezt a terméket, és ezek a fintech cégek, ezek a BNPL cégek átveszik adott kereskedőktől ezeket a kereskedelmi kölcsönöket, maguk kezelik, és ők szedik be a pénzt.
Mennyire terjedt el Magyarországon, illetve mennyire lehet kockázatos, hiszen azért ezek a cégek olyan érzékeny banki adatokat is kérnek az ügyfelektől, ami talán a mai online csalások világában egy kicsit ijesztőnek is tűnhet.
Amerikából indult a termék, az Egyesült Államokban nagyon népszerű, körülbelül 2022-ben jelent meg Magyarországon, most itthon 4-5 szolgáltató kínálja, azért ez a bizonytalanság, mert van olyan, amelyik csak más vállalatokkal foglalkozik, olyan szolgáltató, és hát a többség viszont ugye lakossági ügyfeleket szolgál ki. Azt lehet azért mondani, hogy Magyarországon ez még kezdeteknél tart ez a szolgáltatás, volumenében még nem akkora, nem annyira elterjedt, hogy ez egy jelentős volument jelenthetne. Ugyanakkor rögtön hozzá kell tenni, hogy bizony vannak kockázatok, maguknak a fogyasztóknak is óvatosan kell megnézni ezt a lehetőséget, hiszen kerülni kell az ösztönszerű impulzus vásárlásokat ennek a lehetőségnek a igénybevételével, mert adott esetben bizony túlzott eladósodottságba, túlzott kockázatvállalásba futhatunk bele. Azáltal, hogy ez nem tartozik a hitelintézeti törvény hatálya alá, nem pénzügyi kölcsön, kivéve akkor, hogyha pénzügyi engedélyezett szolgáltatók kínálják, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó szolgáltatók kínálják, ilyen is van. Egyébként nem tartozik ebbe a körbe. Ez viszont azzal is jár, hogy azok a szigorú üzleti megbízhatósági előírások, amik a hagyományos hitel- és pénzkölcsönnyújtást jellemzik, ezek nincsenek meg ezeknél a szolgáltatóknál, és azok a fogyasztóvédelmi előírások is hiányoznak, mondjuk panaszkezelés, ügyfélszolgálat, megfelelő működése, vagy éppen az adósságfékszabály, amelyik ugye a túlzott eladósodást akadályozza meg azzal, hogy a jövedelem egy bizonyos százalékát lehet csak hitelfelvételre fordítani, illetve a fedezethez képest is jelzett hiteleknél van egy korlát. Ezek nincsenek itt meg.
Ez azt is jelenti, hogy az MNB-nek semmiféle kompetenciája nincs, hogy beleszóljon, büntessen, ellenőrizzen ezen a téren?
Nemzeti Banknak az általa felügyelt, a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók esetében van felügyelési jogköre. Ahogy említettem, vannak olyan szolgáltatók itthon, akik ebbe a körbe tartoznak, annál is inkább, mert a termék egyébként nagyon hasonlít a hagyományos hitelnyújtás egyik típusához, a hitelkártyához. Ott is tulajdonképpen bizonyos ideig a banknak a pénzét, vagy egy kölcsönnyújtónak a pénzét használhatja az ügyfél, hogyha időben visszafizeti a kölcsönt, akkor teljesen ingyenesen, ha pedig viszont késedelembe csúszik, akkor késedelmi kamatokkal. A jó hír mindenképpen az, hogy annak ellenére, hogy jelenleg ezek a fogyasztóvédelmi vagy egyéb szabályok hiányoznak, ugyanakkor az Európai Unió és Magyarország is már lépett annak érdekében, hogy ez megszűnjön. A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló Európai Uniós irányelv, ennek a bevezetése folyamatban van, és 2026. november 20-ától életbe lép Európa szerte így Magyarországon is. Ez fogja megteremteni azt, hogy az irányelv rendelkezésének a magyar jogrendbe történő átültetése teremti meg azt, hogy a fogyasztóvédelmi előírások is megjelenjenek ezeknél a szolgáltatóknál is.
Vagyis akkor egy bő évig van egy, úgymond egy légüres tér, amikor a fogyasztóknak egy kicsit jobban érdemes odafigyelniük?
Fogyasztóknak folyamatosan oda kell figyelniük, de ezt a légüres teret a Magyar Nemzeti Bank arra használta és használja ki, hogy tulajdonképpen az ügyfelek tudatosságát erősítse azzal, hogy a pénzügyi navigátor fogyasztóvédelmi oldalán jelentessen meg figyelmeztetéseket, tájékoztatókat. Ez nem véletlen, az óvatosan a vásárolj most fizes később lehetőségekkel címet viseli ez a tájékoztató, illetve a Nemzeti Bank a print médiában és hát sajtóinterjú keretében is folyamatosan hívja föl erre a figyelmet, hogy nem csak az ügyfél szaladhat túl a hitelképességein, és ez jelenthet neki később problémát, hanem az adott pillanatban maga a BNPL szolgáltató, amikor megköti a megállapodást az ügyféllel, ő sem látja azt, hogy ő mennyire eladósodott, hiszen ellentétben a pénzügyi szolgáltatóknak a negatív adós listájával itt nem végezhet olyan kockázatfelmérést, olyan előzetes hitelbírálatot, vagy nem tud végezni, nincsenek meg az eszközei, mint amilyet egy hagyományos pénzügyi szolgáltató el tud végezni. Tehát a fokozott óvatosság ebben az átmeneti időszakban is indokolt, de még egyszer európai, illetve magyarországi szinten ezt jó egy év múlva rendezni fogja a jogszabály.
Egyébként ez idáig, illetve hát akkor jövő novemberig, ha bármelyik ügyfél fogyasztó pórul jár, milyen eszköze van?
Természetesen azért attól még, hogy ebben a szektorban külön fogyasztóvédelmi jogszabályok nincsenek, ettől még azok az általános polgári jogi fogyasztóvédelmi szabályok ott vannak, ugyanúgy azokhoz az általános fogyasztóvédelmi fórumokhoz lehet fordulni, és ami még sokkal fontosabb, és már a kezdeti pillanatban érdemes a fogyasztóknak figyelembe venni, az az, hogy ezek a BNPL szolgáltatók jellemzően ugye webáruházas kereskedőkkel vannak kapcsolatban az ő egyes termékeikre, akár horgászfelszereléstől kezdve, sportszerekig, ruházatig, lakberendezési, autóápolási cikkekig, mindenfélére lehet ezeket a BNPL termékeket igénybe venni, de csak azokkal a szolgáltatókkal, akikkel a maga BNPL szolgáltató kereskedőkkel kapcsolatban van. Na most, mivel ezek webáruházas vásárlások, az összes internetes vásárlásra létezik egy olyan szabály, hogy amennyiben úgy gondoljuk a vásárlást követően, akár megkaptuk már a terméket, akár nem, hogy szeretnénk elállni ettől a vásárlástól, akkor a törvény erre 14 napig lehetőséget ad nekünk. Mindenféle indoklás nélkül 14 napon belül elállhatunk a vásárlástól, ha már megkaptuk a terméket, azt vissza tudjuk küldeni, ha még nem kaptuk meg, akkor ezt tudjuk jelezni, hogy nem is tartunk rá igényt, és ebben az esetben természetesen a kereskedőnek, illetve hát, hogyha átvette a követelést a BNPL szolgáltatónak, vissza kell fizetnie az általunk kifizetett vételárat, tehát van időnk arra, akár egy impulzus vásárlás után is, hogy átgondoljuk, hogy biztos, hogy szükségünk van erre a termékre, biztos, hogy a családi kassa rendben lesz ezután is, hogyha ezt megvásároltuk, és hogyha adott esetben úgy gondoljuk, és kiderül, hogy túlszaladtunk egy kicsit a lehetőségeinken, akkor el tudunk ettől állni.
A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét, Minder Istvánt hallották. Halloween és minden szentek idején sem éri meg szabályt szegni. November 3-áig a NAV revizorai fokozottan figyelik egyebek mellett a nyugta és számla adást, az online pénztárgépeket, az alkalmazottak bejelentését és az áruk eredetét is. A tét akár 2 millió forintos bírság lehet. Linzmeier Szilviát, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjét hallják.
Kifejezetten a koszorú virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket és mindenki mást ellenőriznek, akik szezonális termékkel kereskednek. A revizorok azt vizsgálják, hogy amikor vásárolnak, akkor kapnak-e nyugtát vagy számlát. Megvizsgálják azt is, hogy az alkalmazottakat bejelentik-e a vállalkozások, illetve az igazolatlan eredetű áruk után is kiszabják a mulasztási bírságot, tehát vizsgálják az áru eredetét is. Igazolatlan eredetű árunál a bírság maximuma az 1 millió forint, de abban az esetben, hogyha valamelyik vállalkozó nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be az alkalmazottját, annak akár 2 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat. A NAV rendelkezésére állnak azok az adatok, amelyek alapján ki lehet szűrni azt, hogy melyik kereskedő vagy melyik vállalkozó az, amelyiknél nagyobb valószínűséggel marad el a nyugtaadás, hogyha az adatok alapján erősen gyanítható az, hogy kevesebb alkalmazott dolgozik papíron, mint amennyi valójában, illetve az online pénztárgép és online számla adatok alapján az látszik, hogy valakinek kiugróan alacsony a forgalma a hasonló termékekkel kereskedő vállalkozóhoz képest. Ez az időszak most, ami ettől a héttől november 3-áig tart, ez azért kiemelt, mert ebben a szektorban, illetve ágazatban tevékenykedő kereskedők jóval nagyobb valószínűséggel számíthatnak a revizorok felbukkanására, mint az év bármelyik másik napján.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.